Itt van a stúdióban Katona Csaba történész, ő fogja a mai szeánszot is prezentálni. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Mielőtt Endrével egymásnak esnétek a mai kiszemeltünk kapcsán, én megkérdeztetek valamit, mert volt egy aha élményem a közelmúltban,
tékem
és
mi?
Ez kapcsolódik, az is, azt a csibész. Jaj, sok mindenre számítottam, de erre nem. Na mindegy, megpróbálom összeszedni atomjaira hullott személyiségemet. Szóval, képzeld el, hogy ma van ugye a Little Big Horny csatának az évfordulója, és erről jutott eszembe, hogy megkérdezem tőled azt, hogy hogy lehet történészként egy ilyen eseményt rekonstruálni. Az ötletet a kérdéshez pedig az adta, hogy képzeld el, hogy a közelmúltban megjelent egy életrajz a Szilaj Róról, vagy Crazy Horse-ról, aki az egyik hadvezére volt az indiánoknak ebben az ütközetben. Igen, és nagyon sok könyvet elolvastam róla is, amit mind fehérek írtak, és ez meg úgy jött össze, hogy a szerző beszélt olyanokkal, akik beszéltek ezzel a Tashunka Witko nevű emberrel, vagy harcoltak vele, vagy valamilyen formában kapcsolódtak hozzá, tehát családtagjai voltak. És bevallom őszintén, hogy az a kép, amit a fehér történészek rajzolnak erről az emberről, az homlok egyenest más, mint amit így a szóbeszéd alapján az indiánok gondolnak a mai napig róla, hogy ez hogy lehet ezt áthidalni? Mert ugye nekik nem is volt írásbeli kultúrájuk, tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy ne akkor lapozzuk fel a Sziú Annál leszeket, és nézzük meg, hogy mit tudnak a Szilaj Róról. Tehát ilyenkor el kell menni és megkérdezni a Sziúkat, az Eszkimókat, a Zulukat, bárki mást, akiről szól egy sztori, vagy hogy oldják meg ezt a történetet?
Na most a történet tudomány legfontosabb kérdését tetted föl, mi szerint hogyan lehet rekonstruálni a múltat, és 100%-osan sehogy se lehet rekonstruálni, hiszen a múlt abban a pillanatban, hogy elmúlt múltá válik, és töredezni kezd az emlékezete. Ugye a történészi módszert annak a lényege, hogy nyomokból építkezünk, pont úgy, mint egy nyomozó, aki fogja magát, kimegy a helyszínre, és igyekszik összeszedni minden létező bizonyítékot arra nézvést, hogy mi történt. Csak az a nagy különbség, hogy mi hidegnyomon dolgozunk, lévén több évtized, vagy több évszázad, vagy több évezred ezelőtti eseményeket igyekszünk felgöngyölíteni. Hogyan lehet egy csatát rekonstruálni? Hát a következő a helyzet, hogy hát most már talán két évtizeddel ezelőtt kibontakozott egy elég komoly vita a történeti közlemények hasábjain Gyáni Gábor és Herman Róbert között, miszerint lehet-e egyáltalán csatát rekonstruálni. Bármilyen történeti esemény nehéz rekonstruálni, hiszen nincsen abszolút igazság, ezt ne felejtsük el. Emlékezések vannak, ki így emlékszik, ki úgy emlékszik, ki amúgy emlékszik. Én az egyetemen azt a módszert szoktam folytatni, hogy egy vadnyugati kocsmai jelenetet szoktam megmutatni a hallgatóknak, hogy 10 mondatban írják le, mit látnak, két egyforma leírás nem fog születni. Ebből következően igyekszünk a lehető legtöbb ilyen úgymond nyomot, ezt így hívjuk, összeszedegetni. Ez lehet egy hivatalos jelentés, lehet egy visszaemlékezés, lehet egy magánlevél, és persze lehet szóbeli hagyomány is. Ami mondjuk Little Big Horn esetében túlélőkről már nem beszélhetünk, de hagyományozódó szóbeliségről igen. És ebből kibontakozik valamiféle kép, amit megpróbálunk a lehető leghitelesebben visszatükrözni, és itt jön be a történész tisztessége két nagyon fontos mondattal. Egy, nem tudom, kettő, véleményem szerint. Uh-huh. Úgyhogy igazából ez valóban lehetetlen, ugye ne felejtsük el, itt van ez a csata, ugye például a varjú törzs tagjai, ugye az abszarókák, ők ugye a Caster oldalán harcoltak, volt öt felderítője, ebből négy túl is élte a csatát, ha jól emlékszem, és közülük a Curly nevezettő, az egy idő után úgy emlékezett, hogy ő effektíve részt vett a harcban. Mások meg úgy emlékeztek, hogy a varjú kizárólag felderítéssel foglalkoztak, és eszük ágában nem volt a Cheyenne-nek meg a Sioux-kal csatába bocsájtkozni, mert az nem bizonyult jó ötletnek adott helyzetbe. Tehát már ez önmagában azt mutatja, hogy egyetlen ember emlékezete és mennyi ellentmondást tud magában hordozni. Mi az, ami biztosan tudunk? Csatát elvesztették, nagyjából lehet rekonstruálni Caster utolsó perceit, meg egyáltalán az embereinek az utolsó perceit, és körülbelül ennyi, és még egy dolgot ne felejtsünk el, egy közgyűlést könnyebb rekonstruálni. Egy magyar köztársaság kihirdetését Szűrös Mátyásról a parlament ablakában viszonylag könnyű rekonstruálni. Egy csatát azt nehéz, mert még ha volna is egy világkrónikás, aki elmegy oda, hogy jó napot kívánok, én följegyzem, hogy mi történt, lehetséges, hogy sérülések érnék, nem láthatja át a csata egészét. Szóval borzasztó nehéz. Maradjunk annyiban, hogy különféle narratívák léteznek, és ezek metszetében próbálunk meg valamit kihozni.
De az közelebb visz az igazsághoz, hogyha meghallgatjuk mind a két felet. Tehát mondok valamit, ha a munkásőrségről írunk egy eszét, akkor nem elég csak a munkásőröket megkérdezni, hanem mondjuk az ő környezetükbe is érdemes körbe kérdezni.
Mindenképp. Ugye azt szokták mondani, aki nem akar mindent, nem kap semmit. Tehát a 100%-ra kell törekedni a történésznek, abban a biztos tudatban, hogy soha nem fogja elérni a 100%-ot. De ha meg sem próbálja, akkor a közelébe se kerül. Következésképpen minél több történeti forrás, minél több történeti nyom, annál inkább nagyobb átfedéssel tudjuk az egykori valóságot rekonstruálni, magába hordozva a tévedés lehetőségét.
Oké, na akkor, és akkor
most
innen
gondolatjel teszünk. Mit egy tudunk? Szünetet, és
Kufner Raúlról.
Így van, Kufner Raúlról beszélgetünk.
Életemben nem hallottam.
Na ezért emeltük ide be, pedig őt úgy hívták egyébként a becsületes nevén, hogy Diószegi Kufner Raúl Báró, Raúl de Kufner de Diószeg, aki Bécsben született 1886-ban, elhunyni viszont egy Európa és New York közötti hajóúton hunyt el 1961-ben, és gyakorlatilag mindent. Szoktuk azt mondani Katona Csaba rovatán, hogy olyan alapanyagok vannak, hogy zseniális sorozatokat lehessen készíteni magyar történelmi személyekről. Hát Kufner Raúl élete az például egy ilyen, egy nem tudom hány évados sorozatot lehetne megtölteni. Volt élelmiszeripari gyáros, földbirtokos, filantróp, műgyűjtő, kozmopolita, New Yorki kozmopolita, és nem utolsó sorban, csak nem három évtizeden át Tamara Delempicka lengyel festő férje.
Ebből következően életművész is volt, Lehmann Küssler, ha másképp akarjuk megközelíteni a dolgot. Ugye Tamara Delempickáról pedig okotatlanul eszembe jutott a Molnár Ferenchez fűződő anekdota, amikor egyszer mondták neki az egyik felesége kapcsán, hogy legyen óvatos, mert a neje Budapesten fűvel, fával, mire Molnár Ferenc azt a választotta, hogy igaz, de pénzért csak velem. Tehát ez egy meglehetősen cinikus megközelítést akar, de hát nézzük ezt a Raúl Kufner Bárót, ugye maga a név az gyönyörű szépen, meg a foglalkozás így együtt mutatja a monarchia társadalmának azt a sajátos kettősségét, amit ugye Erdei Ferenc fogalmazott meg úgy, hogy kiépült egy kettős magyar társadalom, egy nemzeti és egy polgári. Nemzeti alatt értette a rendi társadalom örökségét, miszerint ott van ugye a főnemesség, az arisztokrácia alatt a nemesség, tehát az osztálytársadalom, a rendi társadalomnak a leírását, és mellette pedig kiépül a polgári társadalom, ami azt jelenti, hogy megjelennek a Bildungsbürgerek, meg a Bezisburgerek, tehát az a kétfajta polgárság, amelyik az egyik a tudása révén emelkedik fel, a másik pedig úgymond a vagyoni helyzete alapján. És ami a Kufner családot illeti, ott a következő a helyzet, hogy ők valóban egy ilyen self-made man típusú vállalkozói família voltak. Ennek a Derik Raúlnak az apukája volt az, aki nemesi címet szerzett, megalapította Magyar Diószegen a híres nevezetes gyárát, aztán párói címet is szerzett. Tehát ez a kettőség, amikor van egy felemelkedő vagyonában tehetős polgári elit, mellette ott van a hagyományos arisztokrácia, ami tényleg a rendi társadalom maradványa, de ez a vagyoni elit, ez igyekszik fölvenni mindazon ismérveket, ami jellemző a arisztokráciára. Tehát például vagyok a 60-i Dajcs családot, ugye megváltoztatják nevüket Dajcsból 60-ira, a bárói címet szereznek, megtanulnak magyarul, tehát abszolút a régi
elithez illeszkednek. Ez egyébként ez a bárói címszerzés, ezt így egy fél mondattal elindítézzük, hogy bárói címet szereztek, de ez hogy nézett ki akkoriban? Hát azért azt a király adta, ezt meg lehetett venni például?
Megvenni nem igazán lehetett, de érdemekkel lehetett. Ez Ferenc úr is nem volt abban a helyzetben, hogy benyújtsa a számlát, hogy most kell egy kis manit, tehát ő azért mi magasabbra volt taksálva, viszont érdemekkel ki lehetett harcolni. Ez igazából már csak presztízst jelentett, tehát már nem járt előnyökkel 1848-49 óta nemesnek lenni adózási előnyökkel, de ez egy komoly társadalmi presztízse volt, és ez is mutatja, hogy a rendi társadalom öröksége mennyire erős. És hát ami Raúlunkat illeti, ő kiváló iskoláztatást kapott, ugye ő már a bárói címet a családja akkor kapja meg, amikor ő már viszonylag felnőtt ember, ugye 1886-ban született, 1904-ben lett báró a Kufner család, de azért ő egy vállalkozó izraelita családnak a sarja, és tényleg így ezt a kétfajta elitnek az ismérveit egyesíti magába. És elég érdekes életet él, olyan értelemben, hogy számos vállalkozásban benne van, nyilván a magyar diószegi gyár a legfontosabb, de jellemző módon például, hogy a két háború közötti időszakban, miközben ugye maga a birtok, meg a gyár az Csehszlovákiához kerül. Tehát ugye van egy ilyen törés az ő gazdasági életében. Közben azonban részvényese lesz a Fővárosi Serfőző ZRT-nek. Ez egy 1912-ben alapított, viszonylag késői alapítású kőbányai főzde, ami így kívül is maradt a kőbányai többi főznének a trösztjén. Kufner család régóta képviseltette magát, ő itt is bekerül a vezetőségbe, de úgy ám, hogy közben ugye a Csehszlovákia területén él. Előtte meg tagja az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek, és hát van egy házassága is, feleségül vesz egy Lucsban született ilyen lengyel-német nemes hölgyet, úgy hívják, hogy Kára von Habner, az emlékezetem nem csal, viszont ez a házasság ez nem túl boldog, tehát meglehetősen szabadosan értelmezi a férje házasság fogalmát, különféle kapcsolatai vannak, maradjunk annyiban, és megismeri aztán lassan, de biztosan ezt a bizonyos Tamara de Lempicka nevezetű hölgyet. Itt válik igazán izgalmassá az ő élete.
De hogy mennyi mindent csinált előtte, és mondtad ugye, hogy az iskoláztatás pozsonyi katolikus főgimnázium ott indul, utána kapnak ugye bárói címet, akkor tagja, amit mondtál, a Magyar Gazdasági, Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek, aztán Teleki Bank RT, meg a Földbirtok és Teleki Bank, Földbirtok és Telek Bank RT igazgatósági tag, az árvízvédelmi társulatoknak tagja.
Sőt, autóklubnak.
Az autóklubnak
tagja. Automobilklubnak.
És amit mondtál, a diószegi gyár, ez a gazdaság cukor és szesz gyár.
Így van, ugye hát a cukor azért fontos alapanyag minden tekintetben, és a szeszipar sem tudja mellőzni. Nyilván nem véletlenül volt.
András, beválasztották a növénynemesítő bizottságba.
Végre!
Bizony. Támogatta apjával együtt az entomológiai társaság rovartani alapítványát. Úgyhogy ilyeneket csinált ez a pacák.
Nem volt ideje meg pénze, és ugye a UMGE keretében pedig nem olyan meglepő, hogy a mezőgazdaság is foglalkozott. Ez egyébként megint mutatja azt a fajta kettősséget, hogy amikor megpróbáljuk leírni a státuszát egy ilyen figurának, akkor ha akarom, gyáros, mert hát van gyára, ebből él. De ha akarom, földbirtokos, ha akarom, arisztokrata, most akkor le lehet-e írni tiszta határokkal azt, hogy valakinek éppen mi a státusza, a polgári foglalkozása, a karaktere, és nagyon szépen mutatja ezt a több lábon állást, tehát ezt a fajta polgári attitűdöt az ő sokszínű személyisége. Amivel ráadásul még megfért az is, hogy hát foglalkozott egyebek mellett műgyűjtéssel, ugye egyszer nagy csapás érte őt, a diószegi kastély leégett, és rengeteg minden oda lett. Viszont annyit lehet róla tudni még, hogy úgy ismerkedett meg Tamara de Lempickával, hogy megkért, hogy fessen neki egy portrét, nevezetesen az éppen aktuális szeretőjét szerette volna megörökítetni. Tamara de Lempicka ezt megtette, de mire a kép végére ért, addig már ő volt ebben a pozícióban.
Az Art Deco mestere.
Az Art Deco
és
mestere.
Az első női szupersztárnak is tekintető Tamara de Lempicka.
Okkal egyébként egy lengyel származású hölgyről beszélünk, egy lengyel zsidó származású hölgyről, egyébként aki Tamara Gorska néven született meg, de hát a szüleinek is rossz volt a házassága, elváltak, ő pedig nagyon hamar, 15 éves fejjel elhatározta, hogy saját lábára áll, ehhez a saját lábhoz nem ártott egy tehető férj. Ez volt Tadeusz Lempicki úr, hozzáment feleségül, szült is neki egy gyereket, akit úgy hívtak, hogy Kizett, de hát 1917-ben történtek olyan dolgok Oroszországban, mert hogy ott éltek, ugye Lengyelország a első világháborút lezáró békék előtt jogilag nincsen, mert ugye szétszaggatták a 18. században. Na hát onnan menekülniük kell, és akkor Párizsba vetik meg a lábukat, ott viszont Tamara de Lempicka elkezd festeni. És először ilyen kubista jellegű képeket csinál, de egy rendkívül szabados életvitelű, nagyon vagány nőről beszélünk, aki ezt a 20-as éveknek ezt a modern nőtípusát, aki leszorítja a melleit, vagy pedig kirakja, levágja a haját rövidre, gondoljunk megint csak a sörgyári kapriccsóra, a rövid szoknyát hord, jazzzenére, swingre táncolna, ezt ő maximálisan meg tudja jeleníteni. Megismerkedik a párizsi művészvilág minden jelentős figurájával, André Gittől, Picasso-n át mindenkivel, és fogalmazunk úgy, hogy kapcsolatok tömegébe bonyolódik, Kufner ezek közül az egyik, tehát ezt ne úgy gondoljuk, hogy ilyen monopól helyzetbe került, ráadásul Tamara de Lempicka úgy gondolkodik, hogy igazából, ha valaki tetszik neki, nincs jelentőség, hogy az illető fiú vagy lány, tehát elég szabadosan kezelte ezt a dolgot. Viszont ami derék Raúl bárunk időközben megözvegyül, majd pedig feleségül veszi a hölgyet. Tehát innentől kezdve a törvényes feleségen ez gyermekeik is születnek, viszont szerencsére időben megérzik azt, hogy a fasizmus fenyegető veszélye az nem fog megállni Németország határánál, és 1939-ben átteszik a székhelyüket az Egyesült Államokba, és ez az életüket menti meg, ezt lássuk be. Kint élnek Hollywoodban, élnek New Yorkban, és van egy nagyon érdekes tevékenysége még Raúl Bárónak, nevezetesen embereket ment, zsidókat, illetve lengyeleket. Tehát ez az ember, aki a magánéletében nem igazán találta meg a nyugalmat, vagy a boldogságot, vagy talán nem is akarta megtalálni. Amikor arról van szó, hogy az elemi humánumnak tegyen a leget, akkor a vagyonát befolyását latba vetve igyekszik a lehető legtöbb életet megmenteni, és azt gondolom, hogy ez roppant tiszteletreméltó dolog. Minden a felesége pedig emellett New Yorkban is lassan, de biztosan sztárrá válik, hiszen a képei azok rendkívül kellendőek.
Hát szerintem, hogyha valaki meglát egy Lempicka képet, akkor rögtön tudja, hogy miről van szó. Annyira jellegzetes a színhasználat, a stílus.
Úgy. És ilyen nagyon jellemző rá, hogy például a gyermekét Kizettet rengetegszer megfestette, de amikor éppen egy adott udvarló közeledett hozzá, hát még le is tagadta, hogy az ő gyereke, hogy nehogy anyai színben kelljen feltűnni. A férje egyébként, tehát a másik házassága úgy rendszerről szól, hogy egy idő után Tadeusz Lampitzky úr belátta, hogy a házasságot nem a feleségének találták ki, és inkább elvált tőle. Más kérdés, hogy Raúl Báró ezt másként értelmezte. És hát, ahogy az előbb elhangzott, ugye maga Raúl 1961-ben halt meg, egyébként Magyar Diószegen van eltemetve a családi kriptába, tehát ilyen értelemben ő hazatért. Talán még a feleségről annyit, hogy ezek után elköltözött Houstonba, és a leírások szerint bár roppant szabados életet éltek, fogalmazom magyarul nyílt házasságban, nagyon-nagyon megviselte őt Raúl halála, Houstonba költözött, mert lánya Kizett ott élt a családjával, de aztán onnan is tovább tette a székhelyét Mexikóba, és amikor 1980-ban meghalt, akkor végrendelete szerint a hamvait egy helikopterről beszörták az egyik vulkánba. És akkor az ő nyughelye egy vulkán, ami szerintem tökéletesen kifejezi ennek a hölgynek a személyiségét. Talán még egy apróság vele kapcsolatban, nevezetesen az, hogyha megnézzük a saját magáról készített ábrákat, vagy a fotóit, akkor volt Madonnának egy olyan korszak, amikor feltűnően hasonlít a
Lampitzkára. Igen, van egy csomó olyan portréképp Lampitzkától, ami teljesen azt a stílust mutatja, ami például lemezborító is volt Madonnáról, meg sok olyan portré készült.
Érdekes dolog, hogy egy jóval későbbi korszak extravagáns előadója, lázadója, mert Madonna az volt ifjabb korában, aztán talán még ma is az, egyértelműen transzparens módon utal arra, hogy a példaképének tekinti ezt a roppant szabados életvitelű hölgyet. Hát hozzá képest a férje szinte szürke életet él, de csak hozzá képest maradjunk annyiban, mert hogyha végig gondoljuk, hogy végig söpört az életén a világháború, az, hogy egy olyan családból származott, amelyik tényleg a polgárosodás korszakának a legelején tudott felemelkedni, hogy mi minden kellett neki átélnie, hogy hány helyen élt. Azt gondolom, hogy ő egy roppant izgalmas figura, és hát nem beszél vasariparban vállalt szerepéről, ami számomra különösen szimpatikusát teszi ezt a durat.
Meg az tetszik nekem, amikor egy olyan, értem, hogy van pénze valakinek, de azért az nem evidens, hogy van pénze, és azokat, és azt biztosítja mások számára. Tehát ez a filantrópia, meg az, hogy mondjuk egy Brüggel művet csak úgy a szép művészetinek adományoz, ami hát akkor sem volt két fillér.
Nem.
Ma sem az, azért az komoly sztori.
Minden, biztos, hogy volt benne egy elemi ilyen, nem is azt mondom, a szociális érzéken, egy elemi humánum, tehát a többi ember iránti érzékenység, ami a magánéletében talán kevésbé mutatkozott meg, mert ugye csak félrejárogatott a feleségem erről. Ugyanakkor azonban, amikor ilyen közösségbe kellett gondolkodni, akkor láthatóan bármikor oda tette magát, és nem sajnálta erre a pénzt. Hát van egy klasszikus mondás, ami így hangzik, hogy imádom az emberiséget, de kinemálhatom az embereket. Lehet, hogy ez nála is így működött.
Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, Csaba, óriási kört leírva betekintést nyertünk diószegi Kufner Raúl báró életébe, aki 1886-ban ezen a napon született.
Tényleg nem számítottam rá, Krézihorsztól indítunk, de szép kör volt.
Igen. Hely, ha ezt Kufner báró megérhette
volna. Illetve bocsánat, Mortenhár 2-től is az ohától.
Igen, igen. Köszönjük szépen.
Köszönöm.